समय सही बात बात
שמולי, הייתי שמח שבימי הרביעי הייתי אני בחוץ, כי כשהוא קולט מחליט אותי פה, אני לא... אני רואה שתקיל לנו פינק כינק. נתי זה אוטו שפי ידע תפקד שכאב. שקי עושה מה? מה השונה סופר? נגלניה?
Tessék. Tudsz nekem majd hozni egy ilyen héber magyar világító szöpszöp? Én nekem igen, szeretnék egyet benni.
Jó. Tehát 16-os fejezetnek állunk neki. És ha visszaemlékeztek, ugye miről volt szó az előző alkalmakkor, 15-ös fejezetben arról volt szó, hogy valójában azon túl, hogy különbséget tettünk eddig a igaz ember, meg a közepes ember között, meg a válság között, jó estét kívánok! Azon kívül, hogy különbséget tettünk eszébe felosztás szerint, ezen kívül különbséget tettünk... Jó, se 16-os jön, igen. Ezen kívül különbséget tettünk a között is, hogy valaki Isten szolgálja, vagy Isten szolgálója. Ugye azt mondtuk, hogy van olyan ember, akinek vagy azért már elérte a szádik szintjét, és nincs rossz összenek, tehát nincsenek ilyen ingerei, ilyen kísértései, hát nem kell legyőznie magában a rosszat, vagy ezért. Vagy azért, mert eleve egy ilyen természetű valaki, vagy eleve olyan környezetben nőtt föl, olyan környezetben van, és ráadásul meg is ilyen természetű, egy ilyen hidegen hagyják a világ élvezetei, és inkább ilyen intellektuális érdeklődésük, tehát nincs meg benne az a nagy kísértés, ami másokban megvan. Ilyen ember, ezek az emberek lehetnek az Isten szolgái, anélkül, hogy szolgálnák Istent. Persze szolgálják, persze minden mitvát megtartanak, és tökéletesek, egy rossz gondolatuk sincsen, de mégsem szolgálat, mégsem valami erőkifejtés, hogy úrrá lesznek magukon, hogy Isten legyőzik magukban a vágyakozás olyan dolgok iránt, amiket nem kéne. Ilyet nem kell nekik, mert ők ebben a szempontból nekik ez természetesen meg. De ott van az emberek többsége, aki viszont dolgozik. Keményen kell dolgozni, és a legtöbb bénom is ilyen, hogy keményen kell dolgozni. És azt mondtuk, hogy a munka, az ugye miről szól ez a munka?
Jó
idegen. Szóval miről szól ez a munka, miről mi beszélünk? Ugye az teljesen természetes, hogy egyrészt a gyakorlatról szól. És most ha beszéltünk mind a Tóra tekintetében, mind egy személyes, vagy egy teljesen világi szempontból, az embernek a gyakorlatban, először a gyakorlat oldaláról fogja megölni. Eddig mindig belerúgtam a kollégába, mostantól erőt veszek magam, és nem rúgok bele, esetleg rámosolok. Ez a legalacsonyabb szint. Eddig nem tartottam a szombatot, és erőt veszem magamon, és elkezdem tartani, legalább részben. Eddig nem figyeltem a kósárságra, és elkezdek a gyakorlat. Ez az első, ez a legalja. A következő szint a beszéd. Eddig belerúgtam a szomszédot, ha nem rúgok bele, ez most már... Most már egy rossz szót se szólok neki, esetleg mondok neki egy jó szót. A következő szint az a gondolat. Azt mondom, nem csak egy jó szót szólok neki, hanem még talán meg kell jót is gondolni rá. Nem csak aludni, hanem még jót is gondolni rá. Úgyhogy más mitra tekintetében lehet tovább vinni, hogy a beszéd, akkor nem beszélek rosszat másról, vagy megpróbálom jó, pozitív, másokkal kapcsolatban pozitív dolgokról beszélni, vagy Tóráról beszélni, vagy egy jó cselekedetről beszélni, ezekről gondolkozni, és így tovább, és így tovább. Mindez, ezeket a dolgokat lehet erőltetésből is csinálni. Tehát lehet, mindezt a három lépcsőt még lehet úgy csinálni, hogy én megértem intellekt, hogy jutok el egyáltalán erre? Nézzük meg! Az ember változtat önfejlesztés, erről van szó, hogy önfejlesztjük magunkat. Az önfejlesztést, az hogy éri, mi a motiváló erő? Hogy fejlesztjük mi magunkat? Mitől? Ugye megmondjátok, melyik a szép mindenből. Mitől jut el oda az ember, hogy eddig belerúgott a szomszédba, eddig nem evett kosár, vagy eddig nem, és most meg változtatni akar önmagát.
Nekem jó érzés,
tanítani egy kormány. Jó érzés. Tehát nekem nem... Hát, tehát akkor rossz érzés rossznak lenni, jó érzés jónak lenni.
Nekem jó érzés van
tőle.
Várjál, most egy kicsit elnézést, hogy tudod, mindjárt elmondatodra is. Te azt mondod, jó érzés jónak lenni. Tehát azért nyilvánul, most annélkül is a te személyiségedet hoztad már. Mindenkinek most akkor én ilyen durva példákat mondom, ami nem lustaság. Mondjuk valaki lusta.
Az vagyok.
Nem volt beszéltem. Valaki lusta. Na mi? És mitől lesz ő elkezd nem lusta lenni? Mitől győzni le? Hogy tudja legyőzni a lustaságot? Hát akkor egy intellektuális.
Igen.
Így van. Mi van még? Jó. De akkor mindesetre, tehát a tudatosság, tehát hogy elkezd egy tudatos életet élni, tehát a racionalitás a oldaláról közelíti meg a dolgot, az intelligenciájával próbálja meg legyőzni a benne lévő rosszat, és változtatni magát. Te még akartál valamit mondani.
Csak hogy a félelem van, és aztán lehet a másik oldalán pedig az, hogy
Igen, tehát igazából szerintem, és nagyon sok részt ez a kérdés az volt, hogy akkor hogyan, mitől kezdünk el változni, igazából szerintem két lehetőség van. Ennek van, lehet egy közvetlen érzelmi, emocionális indító motorja, ha mondjuk valakit, valami olyan esemény annyira megérint, hogy ez, vagy esetleg esemény sorozatok, vagy történések sorozata, hogy ez érzelmileg annyira megérinti, hogy megváltozik. Mondjuk elmegy, most csak épp a vallási kontextusra lehet, elmegy egy péntek esti vacsorán, meghívják, és az olyan családi környezet, az olyan hangulatot tapasztal, ami annyira megérinti, hogy ez egyszerűen úgy érzi, hogy szerelmes lesz a szombatba, úgy mondjam, és ez elkezdi. Ez egy lehetőség, és ezzel más lehetőséget mondhatnék, vagy amire érzem. És a másik pedig, ami már viszont már nem csak gyakorlati kérdések, hanem szerint az önfejlesztés, mondjuk a lustaság legyőzése, vagy a falánkság, vagy a könnyen haragra gerjedés és hasonló, ott pedig az, hogy általában nacionális lustaság. Hogy ezt még a fenében még aludnék 2 órát, de tudom, hogy kirúgnak a munkájáról, akkor megpróbálom. Mégis fel kell kelnem, hogy idő után rájön, hogy jó lenne magamon változtatni. Hát lehet az észből is kiindul, meg lehet érzelmből is. Most, ha valaki változtat önmagát, és változtat a gondolatait, változtat a beszélni, változtat a cselekedet. Nézzük meg egy ilyen példát. Valaki mondjuk, nagyon kicsapongó életmódot él mondjuk. Racionálisan eljut oda, ahhoz a felismeréshez, hogy ez egy káros életmód. És eljut oda, hogy ezt a kicsapongást gyakorlatban nem folytatja. Aztán eljut oda, hogy már nem is beszél ilyen típusú témákról. Eljut oda, hogy már gondolatban sem mondjuk játsza végig a kicsapongás lehetőségét. De mindez megmarad egy olyan szinten, hogy nem azért, mert benne nincs továbbá ilyen vágy, mert ők teljesen hidegen hagyják az ilyen dolgok, csak azért, mert ő racionálisan fölismert, hogy ez káros, és változtnia kell. És ő meg is változott. Nincs ilyen gyakorlat, nincs ilyen beszélés, nincs ilyen gondolat. A kérdés az, ő tényleg teljességgel megváltozott? csak uralja. Elnyomja magában azt a vágyat. Ugye? Elnyomja magában. Mert azt lehet kérdezni, ha elnyomja magában, akkor teljes ez a dolog? Teljes ez a változás? Nem. És még azt is lehetne mondani, ezt nem pszichológus, aki azt mondja, hogy hú, ez veszélyes, azt is akár elnyomod magad, szét fogsz robbanni. Ugye? Ha elnyomsz magadban egy vágyat, az nem jó. Szoktak ilyeneket mondani, ki kell élni, meg ilyen. Ugye, akkor mit lehet csinálni? Ugye, nem teljes. Miért nem teljes? Mert hiába a fejével ott van, és a kezével ott van, ott van a racionalitás, és ott van a gyakorlat, és a gyakorlatban nem csak a kezet tartozik oda, a szája is, meg a gondolat, de érzelmileg nincs ott. Érzelmileg igazából még menne, csinálná, gondolná, mondaná, stb. Igen, mondjuk például legyük a cigi példáját, megérti, hogy ez rossz, nem is cigizik, de még mindig a szíve nincs ott. Nem utálja a cigit, nem gyűlöli, ha ránéz elhányja magát, nem. Neki ez még mindig ahhoz, hogy teljes legyen az önfejlesztés, hogy teljesen a változás, nem elég a fejünkkel ott lenni, ott kell lenni a szívünkkel is. A kérdés az, hogy ezt hogy lehet elérni. Most mondok ezt, ugye először is azt kell megérteni, hogy nagyon fontos, hogy ott legyen a fejünk, hogy nyilván ott legyen a gyakorlat, az a legfontosabb, és a gyakorlatot feladhatjuk mind a három kategória. A cselekedet, a beszéd és a gondolat, ott legyen a gyakorlat, ott legyen a ráció, és ott legyen az érzelem. Ez a három csoport meglegyen. De ezt meg kell, és nagyon fontos, hogy mind a három meglegyen. Vannak olyan emberek, akik például azt mondják, van olyan végetnek ezt, hogy vallásos emberek között is, akik mondjuk így nevelkeztek, hogy nézd, én csinálok mindent, minden nap imádkozok, minden nap tartom a kóser, feeling teszek, és minden. De ilyen dolgok az Isten, meg ezekkel a kérdésekkel nem akarok foglalkozni. Van ilyen. Tehát filozófiával nem akarok foglalkozni. Miért? Túl bonyolult nekem. Minek ezzel foglalkozni? Én csinálom amúgy. Akkor nem csinálok teljességgel. Miért? Mert a kezed csinálja. A szád csinálja a gondolatot, akár gondolatban is, de a rációt nem csinálja. Ugyanígy, ha megvan az érzelem, és nincs meg a ráció, de ugyanígy lehet fordítva is. Valaki azt mondja, nagyon kevés ritka az ilyen, valószínűleg csak a rációból kifolyólag megváltozik. Van egy rációból kifolyólag megváltozik, fölismeri a változást, megváltozik a gyakorlatban, de emocionálisan, érzelmileg még nincs ott. Nem változtat önmagát. Akkor az a... Ugyanúgy nem teljes. Mondjak egy példát, teljesen ettől független. Valaki, van egy olyan mondás, talán megnéztem. Igen, a Talmudban van egy olyan mondás, ami azt mondja, hogy azelőtt, hogy az ember leül enni. Amikor az ember leül enni, akkor két szíve van. Amikor föláll az evésből, már csak egy szíve van. Szóval a Talmud. Mit ért ezzel az? Amikor az ember éhes, és leül enni, akkor az evés teljesen lefoglalja. Mind a két szívével, mondja. Teljesen lefoglalja, mindenével ott van. Ott van a kezével, ott van a szaglása, ott van az ízérzékelőkkel, ott van a gondolatával, mindennel ott van. Ugye, amikor ember tényleg nagyon éhes, akkor nem is tud mással annyira foglalkozni. Nem tudja oda tenni magát, amikor éhes, ugye akkor az idegesíti az embert, nem tud mással foglalkozni. Amikor feláll az evésből, és mással foglalkozik, akkor általában nem tudod annyira nagy odafigyeléssel csinálni, mint magát az evés. Ez mondja, akkor már csak egy szíve. Ez a jelképesen. Tehát amikor az ember eszik, akkor ugye mindenével eszik. Ugye, mit jelent az, hogy mindenével eszik? Eszik a gyakorlatban, ugye? Az a gyakorlat. Eszik a rációval, megérti, hogy fontos dolog enni, ugye? Mert egészséghez szükség van a táplálékra, a kalóriabevitel, tehát ez is ott van benne, hogy ez egy egészséges dolog, az, és ott van érzelmileg is, hogy élvezi az evést. Mind a három megvan. De előfordulhat egy olyan evés is, ahol valamelyik hiányzik a háromból. Mondjuk csinálnak abból a mindenből, amit ő megesz, kedvesektől fog, mondjuk a levestől, a sült csirkén és a süteményen át, az egészet berakják egy tálba, meg egy PC-től keverik, és azt beadják neki bekanalazva, akkor mondjuk racionálisan ott van, mert megérti, hogy ez a kalóriára szükség van. A kezével meg a gyakorlatban ott van, de a szívével nincs ott, mert nem élvezi az ízeket. Ugye mit látunk a Biblia szóra azt mondja, hogy a manna, az egy nagyon, a manna, amit a zsidók ettek, az örökkévaló próbára tette vele a zsidókat. Hát mi volt abban a próbatétel? Kézzel minden nap lejön a manna, nem kell semmit csinálni, még a boltba se kell menni, leesik a manna, és mi volt a próbatétel? Hogy hiába még az is hozzá, azt is mondja a Talmud, hogy a manna az ilyen kis valami volt, egy kis tablettaszerű valami, de olyan íze volt, amit te szerettél volna. Mákos tészta, egy mákos tészta. Mi meg volt mindegy, az maga íze. Ami bele gondolt, olyan íze volt. Tehát még ez is megvolt. Mi volt a próbatétel? Hogy nem volt, nem nézett úgy ki, mint az étel. Nem volt az, hogy leülsz, hogy olyan jó nagy szál, ott csinálsz, hogy az ugye az nem, az mindig beveszél egy tablettát. Kézzel azon az étkezés, minden reggel beveszél egy tablettát, délben is beveszél egy tablettát. Megvan minden kalória tartalom, minden, de az mégsem, megvan a gyakorlat, megvan a vászlőre, hiányzik az érzelmi dolog. Akkor Istennél is így van. Ami azt akarjuk, amiről beszéltünk, hogy Isten valóban szolgálni, akkor nem elég a gyakorlat, csinálom, hogy csinálom, úgy is beszélek, úgy is tudom a gondolataimat is korlátozni. Nem elég a ráció, hogy tudom, hogy ez a helyes dolog, ez az utajárok, a szívemben is ott kell lenni. Érzelmet is bele kell vinni a dologba. Érzelmet belevinni a dologba, itt került szóba Isten. Az Isten szeretet. Az, hogy Isten szeretni. Erről beszéltünk egy kicsit a múltkor, mert elkezdtünk beszélni, hogy tulajdonképpen azt mondjuk, hogy Isten szeretni, akkor mit is jelent az, hogy valamit szeret? Ugye alapvetően, ebben most egy kicsit elmennénk, még egy dolgot fontos, hogy tisztázzunk. Amikor azt mondom, hogy érzelem. Hányféle érzelem van? De mondjuk azt, hogy van két olyan alapvető csoportja az érzelmeknek, ami bármilyen érzelmet oda lehet sorolni. Mi lehet az a kettő? Szeretet, igen. És utálat. Gyűlölet, utálat. Hogy mondtad? Gyűlölet. Pozitív és negatív. Ugye lehet egy ilyen típusú, és egy ilyen típusú. Ja. Egy ilyen taszító és egy ilyen vonzó. Vonzalom és távoltartás. Ez a kétfajta érzelem. Istennel, mindennel kapcsolatban, ami érzelmünk van, az ilyen titos. Valamelyikben a kettőkhoz belecsolják. Ugyanez a helyzet Istennel is. Istennel kapcsolatban is kétféle érzelmünk lehet. Az egyiket úgy nevezik, hogy Isten szeretet, a másik úgy nevezik, hogy Isten félelem. De ezek csak ilyen nagy általános megnevezések, tehát minden lehet egy ilyen pozitív, meg egy ilyen negatív. Mondjuk, az Isten iránti vágyakozás az az Isten szeretet, az Istentől való félelem, vagy az Isten tisztelete, hogy mondjam, vagy az, hogy annak a megérzése, hogy mennyire Istentől függött minden pillanatban, az meg a másik kategória. Jó, majd így akkor tiszta. Ha megnézzük a gyakorlatát a vallásnak, akkor ott a gyakorlatban ugye tudjuk, hogy nagyon sok parancsom itt van, parancsolat, 613, azt is két csoportra oszthatjuk. Vannak a tevőleges parancsok, és vannak a tiltó parancsok. Akkor azt lehet mondani, hogy a tevőleges parancsoknak mi a motiváló ereje a két érzelem közül? Isten szeretet. Az Isten szeretet a motiváló erője. Ha valakit szeretek, az hajt engem, hogy csináljak valamit. A tilalmaknak pedig mi a motiváló erője? Az Isten félelem. Ha valamitől félek, akkor tartózkodom, megcsinálom valamit, ami az ő akaratával ellentétes. Tehát ugyanez van minden emberi kapcsolat, minden kapcsolatban, és ugyanez a helyzet. Tehát akkor az Isten szeretetet úgy nevezzük, mint a pozitív cselekedeteknek a motiváló erője, az Isten félelmet úgy meg, mint ami a negatív tilalmaknak a megtartása az a motiváló. Hát nekünk erre a két érzelemre van szükségünk. Hogy lehet elérni ezt az érzelmet? Egyre nézzük meg, hogy valamivel kapcsolatban hogy lehet egy érzelmet elérni. Ha vannak dolgok, ami ez nagyon egyszerűen. Mondjuk vagy ez a mézesüti az asztalon, ezzel kialakít egy bensőséges kapcsolatot, egy elég egyszerű. Elég egyszerű történet. Miért? Mert mit kell csinálni, meg kell kóstolni, finom, sőt, még mert megkóstolom, van egy elképzelésem a korábbi tapasztalataim alapján, hogy ez milyen lehet. Az ilyen színű, és az ilyen állagú dolgoknak milyen az íze, és akkor ez már ad nekem egy ilyen automatikus vonzódást a dolog iránt. Hát ez a sütivel kapcsolatban ez egy dolog. De itt a sütinél is mi kell? Ezt kell tapasztalni. Valamit tapasztalnak kell hozzá, tehát valamit tapasztalni. Tehát meg fel nem is elkezdeni.
Nyilván.
Zsombor egy jót kérdezett. Komolyra folyton a szó, Zsombor egy jót kérdezett, hogy Isten nem kell félni szerintem, hogy a tiltó parancsokat megtartjuk. Jó a kérdés, mindjárt erre vissza fogunk térni, csak végig arra mindig ezt a gondolatot. Hát először is az érzelem kialakításához mindenképp meg kell tapasztalnunk azt a dolgot, amivel kapcsolatban érzelmet alakítunk ki. Ha valamit nem ismerek, nem tudok vele kapcsolatban érezni. Ugye ezért mondtuk már egy korábbi alkalom, hogy mindenképp valamilyen szinten szükségem van a rációra, az intelligenciára ahhoz, hogy érzelmet tudja kialakítani. Ha agy halott valaki, akkor nem tud érzelmet kialakítani. Szükségem van, hogy felfogjam, hogy mi van, ez különben nincs érzelem, ezt már ahogy mondtam. Ha valaki ad nekem egy pofont, ezt nem úgy értékelem, hogy hülye vagyok, mert pszichai beteg vagyok mondjuk, és azt gondolom, hogy a pofon az egy szeretett kifejezés, akkor szeretni fogom az érzelmet, és minél több pofont van, annál inkább fogom szeretni. Mondjam, tehát értitek, mindenki szükség van a tapasztalatra. Ezért van, hogy valaki félreért egy gesztust, és ez alapján kialakít egy félreértelmez egy gesztust, és kialakít egy rossz egy nem helyén való érzelmet. Ugye? A gesztus az megtörtént, az egy dolog, de te még értelmezted valahogy, és ez minden ilyen. Tehát az értelmezésnek mindig szükség van az értelmezésre, valamennyire az érzelem előtt. Mindenesetre vannak dolgok, amiket egyszerű megtapasztalni, mint a süti, vannak összetettebb dolgok, mint például egy másik ember. Egy másik emberrel kapcsolatban, ha meglátom, mondjuk már az egy megtapasztalás, mert az arcát, az arcvonásai, a viselkedése, még mielőtt elkezdünk beszélgetni, az már tett egy olyan benyomást, olyan tapasztalatot ad nekem róla, olyan benyomást ad, ami alapján kialakult bennem meg valamilyen típusú érzelem, ez nem egy nagyon intenzív érzelem, de valahogy viszonyulak érzelmileg is ahhoz a kalihoz. Pláne, hogyha ő még valamit velem kapcsolatban csinál, tehát velem felém, még egy nagyon fontos, érzelem ez az is nagyon fontos, nem elég annyit megtapasztalni, hanem az valahogy velem kell, hogy legyen kapcsolatban. Mert ha általában meglátok az utca túloldalán, megtapasztaltam azt az illetőt legalábbi távolról, de nem lesz vele kapcsolatban érzelmem, de semmi közöm hozzá. Nincs semmi kapcsolat. Az érzelem az mindig velem kapcsolatos. Igen? Valahogy megérint engem az a megtapasztalt valami, és az alapján alakítom ki az érzelmet. Tehát az két dolog fontos. Egyik, hogy megtapasztaljam, és a másik az, hogy megérintsen. Ez a nagyon fontos. Mind a kettőre szükség. Hiába értem én, megtapasztalom, meg megértem etiópiai gyerekek méhezését, ha ez csak az intelligencia szintjén marad, mint egy szakdolgozat az egyetemen, akkor nem fogom mondjuk érzelmet kialakítani velük kapcsolatban. De ha magamhoz közel hozom a témát, azt mondom, mondjuk elmegyek Etiópiába, beleélem magam az ő helyzetükbe, vagy akár csak elmennem, csak azt mondom, amikor éhes vagyok, arra gondolom, hogy tudjuk, hogy milyen kemény lehet, ilyen hosszú ideig éhes vagy. Értitek, valahogy magamhoz viszonyítom a kérdést, akkor szólok egy érzelmet elő kapcsolatban és kialakítani. Ez a két dolog az mindenképp szükséges. Szükséges a értelem, megérteni, tapasztalni, és szükséges, hogy velem kapcsolatban legyen. Valahogy velem kapcsolatban. Vannak dolgok, amiket egyszerű megtapasztalni, mint a sütemény. Vannak dolgok, amiket bonyolultabb, egy másik ember. Isten pedig aztán tényleg nem tudom. Ugye? Mert ha az ember nem teszi oda magát, ha nem fordul oda, ha nem kezd elő gondolkodni, akkor leélheti úgy az életét, hogy ez az egész dolog nem érinti meg. Az egész dolog úgymond nem tapasztalja meg Isten. Ugye, ha pedig nem gondolkodik el, ha nem keresi, úgy mondjam, nem keresi Isten, ha nem keresi ezt a megtapasztalást, vagy ezt a racionális, vagy az intelligencián keresztül valahogy, akkor nem fog vele kapcsolatban semmi fajta érzelmet kialakítani. Adott esetben van egy ösztönös érzelem, erről is beszéltünk már, de alapból hát szükség van arra, hogy az ember odaforduljon a kérdésre. Senki ne várja azt rá, hogy engem föl fog kelni, és azt mondja, imádom Isten. mert nem lesz, ez nem. Itt mindenképp szükség, egy sokkal intenzívebb. Ahogy mondtam itt most, a szinteket felállított. Ahogy a sütinél elég oda nyúlni és belekóstolni, egy másik embernél egy hosszabb folyamatra van szükség, ahhoz, hogy valódi érzelem kialakuljon. Egy hosszabb megtapasztalás. Nem lehet olyan erős érzelmet kialakítani egy nap alatt, mint 10 év alatt. Ugye? Istennél pedig még inkább így van, mert ő még jobban rejtőzködik. Őt még nehezebb megismerni, mint egy másik ember. Mondjuk vannak olyan emberek, akik nagyon közvetlenek. Találkozol vele, és egy fél óra után már olyan közvetlen régi barátok vagyok. És vele kapcsolatban elég gyorsan ki lehet adni egy érzelmi kapcsolat. Örülsz a földi, mert jó fej. Vannak emberek, akik zárkózottak, nehezebb hozzájuk férkőzni. Hiába beszélgetem, érzed, hogy azért nem rögtön neki. Az ilyen emberhez még több idő kell. Isten egy nagyon zárkózott. Isten. Annyira, hogy el, nem csak zárkózott, hanem elrejtőzik. Ő nem mutatkozik. Lehet vele érzelmet kialakítani, hogy nagyon oda kell fordulni ahhoz. Hát igenis, igaz van annak, aki azt mondja, hogy Isten szerete. Milyen elvont fogalom ez? Persze. Ez egy elvont fogalom. Ez nem jön magától, ez nem olyan, mint a sütivel kialakított érzelm. Ehhez oda kell fordulni, ehhez kell valami. De hogy lehet Istennel kapcsolatban kialakítani mondjuk érzelmeket? Istennel kapcsolatban is, végül is a megtapasztalás és annak az értelmezése alapján tudok kialakítani érzelmeket. Mit tudok én megtapasztalni Istenből? Istent magát nem tudom megismerni. Nincs egy olyan csekk, ahol Isten néha bejelentkezik, és akkor megismerhetem, vagy egy olyan telefonszám, amit felhívhatok, vagy egy olyan videoconference call, vagy ilyesmi, ezek nincsenek Istennek. De Istennek a nyomait, hogy mondjam, a műveit, azon keresztül meg tudom ismerni. Mondjuk egy példát, mondjuk Shakespeare-t nem tudom személyesen már megismerni. Mégis meg tudom ismerni a könyveit, vagy a darabjai által. Azt mondom, Isten magát nem tudom megismerni, hogy Mózes mondta Istennek, szeretném az arcodat látni. Azt nem tudja az ember meglátni, Isten magát. Isten cselekedeteiből, művéből meg tudom ismerni Istent, és ki tudok alakítani érzelmeket is. Őt magát nem látom, de a cselekedetét látom. És ha belegondolok, akkor végső soron ez nem kell, hogy mínuszt jelentsen az érzelem szempontjából, mert egy másik embernél is. Mi az a valódi dolog, ami alapján érzelmet fogok vele kialakítani? Nem az, hogy látom, hanem az, hogy a műve milyen. Hogy ő a kinyilatkoztatása milyen. Milyen dolgokat mond, milyen dolgokat cselekszik. Ez az, ami alapján az érzelmet kialakítom. Tehát Isten magát nem fogom soha látni, de ki tudok el. Mi az a mű, ami alapján Istent meg tudom ismerni? Hát egyik kézenfekvő. Igen, maga a teremtés. Igen. Ez az első dolog, amin keresztül az ember egyáltalán, ugye, amikor az ember megszületik, és kezd növekedni, és megtapasztalja azt, ami maga körül van, akkor önmagában ezen keresztül már gondolkodik a dolgoknak a mögöttes, hogy miből van, mitől van ez egész. És minden inkább megismeri a természetet, és annak az összetettségét, ami úgy tűnik, hogy egy céltudatosság van benne egy összetett koncepció, nem csak egy ilyen féletlen által összemacskolt valami, hanem van egy nagy rendszer, ami akkor egyre inkább fölismeri úgymond Isten nagyságát, és közben azt is fölismeri, hogy ez az Isten nagysága az Istenhez képest nem valódi nagyság, hanem apróság. De ez az első dolog az Isten keresztül. Aztán, ha az ember, ugye a következő dolog, hogy szállunk a zsidókra, ugye ott van a Tóra, amiben hiszünk, hogy az is Isten egy kinyilatkoztatása, egy közvetlen kinyilatkoztatása, akár mint a teremtés. Az annak a megismerése által, annak a tanulmányozása által, és ezeknek a kapcsolatának a tanulmányozása által, az ember elgondolkodik azon, magán a léten, elgondolkodik, hogy a létezés mit jelent, és a maga a lét kifejezés és fogalom mit jelent, és ez ennek milyen vonatkozásai vannak Istenre, és milyen vonatkozásai vannak a teremtésre, hol van az ember szerepelve, ezek által tud eljutni Istenre. És itt is kétféle út van. Van egy lehetőség, hogy eljut Istenhez, abban az értelemben, hogy kialakul benne egy vonzódás Isten felé, egy szerelem, ami azt jelenti, hogy fölismeri azt, hogy az isteni létnek az értékét, ami egy olyan erős mozdódást ébred benne. Az ember, a materiális ember az hajlamos arra, hogy ezt a dolgot egy kicsit olyan szélsőségesnek vegye, hogy Istenbe szerelmesnek, egy vonzódni Isten felé. Ugye miért? Éppen a materiális létünk miatt, meg az arra tett hangsúlyok miatt, hogy azt hiszem, a látom, a kézzel fogható dolog, az, ami alapján. Ebben belegondolunk, azért ez nem így van. A materiális világban is, hiába az emberek többsége, alapvetően mondjuk a süti, az a nagyon közvetlen érzelmi kapcsolatot kialakítani, de azért mindannyian tudjuk. Vannak olyan emberek, meg nekünk is vannak jobb pillanataink, amikor mondjuk élvezni tudunk egy szép gondolatmenetet. Akkor hallgatunk egy olyan mondjuk előadót, aki magával ragad, és élvezet. Akkor hogy lehet? Ez egy spirituális élvezet. Mégis van spirituális élvezet. Hogy mondjak, zenét hallgatunk, az is valami egy spirituális élvezet. Akkor mégis lehet nem kézzelfogható dolgokkal érzelmi kapcsolatot kialakítani. Ugyanúgy, mint amikor az ember egy érzelmi kapcsolatot kialakít egy szellemi gondolatmenettel, Isten fogalmával is ki lehet alakítani. Vágyakozik ahhoz a felismeréshez, amikor fölismeri az isteni egységet, és annak ami egyben fölismeri az összetett világban ezt az egységet, az egy vonzó, az egy, mint a szeretne kilépni magából. Olyannyira magával ragadja az Isten szeretet, hogy kilépne magából, és szeretne csatlakozni ehhez. Ez nehéz, de ez olyan, mint a... múlt héten olvastuk a Tórában az Áron fiainak halálát, hogy ők hidegen tüzet hoztak a szentélybe. Ott is a kamanista magyarázat szerint arról volt szó, hogy annyira közel kerültek ezekhez a fogalmakhoz, hogy a lelkük kikívánkozott a testből, és ki is lépett a testükből. Más kérdés, hogy azt tanítja a Tóra, hogy ez egy hibás dolgot, ez hibáig, azért nem tudom eljutni, hogy ki is lépett a lelkek. De ez az Isten szeretet. Ez persze, hogy motiválja az ember, hogy teljesen megvan, hogy megtartson mindent, és ez teljesen gyakorlatban is, racionálisan és érzelmileg is ott legyen, és megváltozik. Ugye vannak emberek, hol van itt a probléma, vannak emberek, akik racionálisan megértenek mondjuk bizonyos fogalmakat, de ezt nem tudják annyira valóssá tenni, hogy az érzelmet fejezzen ki. Ugye például van ilyen, aki mondjuk tud libabőrösséget gerjeszteni magán. És nem valami izom által, hanem mert mondjuk elképzel, olyan erős benne a húsatriúr, a képzelő erő, hogy magáé képzel egy félelmetes mondjuk oroszlán, és ez annyira erős benne az a képzelő erő, hogy érzelmileg is hat rá. Tényleg megijed. Borszózik a háta. De van... Igen. Tehát, a képzelő ereje annyira erős, hogy az tényleg az hati tud rá. Van ilyen, ugye, ember, a gyerekeknél különösen, ahol az érzelmek még intenzívebbek, ott aztán különösen van, mondjuk saját kisfiam, látom néha, hogy amikor bele vannak egy játékban mondjuk, és hogy ő most ott a dzsungelben játszik, ő ott van. Nincs is már, ő ott van a dzsungelben. De ott nem kell a képzelő erő. Mert ott vizuálisan beleraknak. És a vizuális, éppen ez a lényeg, ott már kell. És vannak emberek, akinek egy kalandfőn erősebben hatosan ember, akinek kevésbé. Mert ezért ma hallottam egy pszichológus volt egy ilyen beszélgetés a rádióban, de miért igazán káros a tévé a gyerekekre? Nem csak amiatt a sekmatszak miatt, ami abban lemegy, hanem hogy maga elveszi a képzelő erőnek a képességének a használatát, megtől megfosztja a gyereket, és azt mondja, mitől lesz a gyerek agresszív? Nem attól, nem csak attól a tartalom tanulás, hanem mert ez egy olyan, ugye az embernek a az érzelmi levezetésébe nagyon sok minden beletartozik, hogy a teste mozogjon, beletartozik a képzelőerő mozgásának és a szükségesét. És ha nem használ képzelőerejét, hanem minden is be van adva, nem tudja mibe levezetni azokat az érzelmeket, és ezért fizikailag vezeti le az agresszióban. Érdekes gondolom, és de a képzelőerő az borzasztó fontos, van, akiben erősebb a képzelőerő, az tényleg arra emocionálisan is hatni tud az, amit elgondol. Magát például a jó hazudott például, akit hazudni tudnak, az annyira beleéri magát hazugságba, hogy az
a...
Igen. Így van. Ilyen ember, aki forrosan hazudik, az akkor tényleg ez van, ugye? Hogy számára a valóság és a hazugság az egy ilyen nagyon képletes... Tényleg összemosta. Ő, amikor azt mondja, akkor ez tényleg úgy annyira beleéri magát, hogy őszinte az. És ugyanez a helyzet mondjuk amikor mondjuk valaki az egyik, hogy tudja gerjeszteni magával a sírást mondjuk, nem arról van szó, hogy van izommal a könnyeit előhozza, hanem annyira... Igen, tehát hogy annyira belesz, mondjuk olyan erős az benne, hogy ilyen. Hát ez egy nagyon fontos tartás. Ez a fontos Istennél is. Tehát, hogy nem egyszerűen megérteni mondjuk az isteni nagyságot, vagy az isteni erőt, vagy a vetséget, hanem ezt valahogy úgy, olyan a képzelő erő által át kell élni. És ha át tudja élni az ember, és még ráadásul magát tudja vonatkoztatni, akkor tud megszületni egy érzelem. De ez egy borzasztó nehéz dolog. És eddig beszéltük a szeretetről, beszéljünk a félelemről is, Isten félelemről. Félelem szó, a sokszor megtudok, nem a rettegést jelent. Nem azt jelenti, hogy félek az isteni büntetésre, mert az nem az Isten félelem, a büntetés félelme. Félelem szó azért nem is egy jó, inkább a tisztelet kifejezésen, jó? Ha mondjuk valaki bejön a szobába, aki egy nagyon... Kitől nagyobb a félelem? Ha bejön egy világhírű boxoló, vagy ha bejön egy világhírű Nobel-díjas tudós. A Nobel-díjas tudóstól nagyobb a félelem. Miért? Mert olyan törvénynek érzem magam mellette, nem azért félek tőle, mert félek, hogy meglehet, vagy nem él, vagy csak egyszerűen törvénynek érzem magam mellette. És ez olyan erős bennem, hogy annyira erős a tisztelet, hogy meg sem merek moccanni a környezetében. Alázat, tisztelet, ezért mondom, hogy a félelem kifejezés nem is annyira jó. És erről van szó Istenél. Fölismerve az isteni lét minden hatóságát, fölismerve azt, hogy én létem, az teljesen ennek a létnek a függvénye, nem is létezek nélküle. Ez olyan erős, ugye, olyan erős érzelmet tud bennem, és föl sem merül bennem, hogy az ő akaratával valami jelentőköset csinálják, ugye ahogy a Talmudi az atyák tanításában áll, hogy legyen az Isten félelme olyan szemetekben, mint a húsvér ember félelme. Mert az ember általában azt mondja, relativizálja az Istent. Hát, ugye amikor ember vékkel, akkor mit mond az ember? Nem látnak most a többiek, hogy gyorsan megcsinálja. Ha tudatosul benne, azt mondja, hogy Isten nem csak, hogy látja ebben az értelemben, hanem hogy az ő létre, gyakorlatilag függvénye Istentől, akkor ez nem azért nem merülnek, mert Isten megbünteti majd, hanem egyszerűen történek érzi magát, és ezért fel sem elő. Azt, hogy az ember ezt eléri, mind a Isten szeretet, mind az Isten alázat tekintetében, az egy nagyon nagy munka. Kérdés az, hogy mit lehet tenni, ha nem tudja az ember ezt elérni. El tudja élni racionálisan, megérti Isten nagyságát, az a meditálásból. El tudja élni a gyakorlatban. És hiányzik közvetlenül az emóció. Akkor erre a tárgya két, és ezzel foglalkozik a fejezet, két dolgot ajánl. Egyikor azt mondja, próbálkozni kell. Ha nem sikerül, Isten úgy fog rá tekinteni, hogy mégis próbál. Másik, ott van azért a vele született természetes érzelem. Emberben mégis van Istennel kapcsolatban egy természetes érzelem. Nagyon egyszerű, hogy megnézni. Amikor az ember bizonyos élethelyzetekbe kerül, akkor egyszer csak megszólal benne egy Isten. Isten érzem, még ha nem is úgy értem, hogy állszoknál, hogy bajban van az ember, akkor mindig elhiszem. Ugye, akkor lehet látni, hogy van az emberben egy beleszületett, vagy egy természetes vonzódás. És azt egy kicsit ki lehet fejleszteni, ki lehet bontani, és akkor az még pótolni tudja azt, ami amúgy a racionalitásból jön. Na akkor kezdjük el a 16-os fejezetet, van egy két percünk. A közvetesek Isten szolgálták, van egy lényeges irány. Mi az? A legfontosabb uralni, kontroll alatt tartani az ember természetét, ami a szív bal kamrájában található. Az agyban székelő Istenet lelket beragyogó isteni fény által, és uralni a szívet az által, hogy az ember belegondol Isten nagyságába, azért, hogy tudatosan Isten megismerésének és félelmének szellemét éveszteni fel agyában. Tehát ez az első lépés, a felismerés által, a ráció által hatást gyakorolni a gyakorlatra, a cselekedetre, a gondolatra, a beszédre. És aztán pedig egy érzelmet is szülni a szívében. Ezáltal egyet képes lesz távol tartani magát a tórai tilalmak, hogyha az Isten alázata képes távol tartani a tórai tilalmaktól magát, sőt akár a legcsekélyebb, rabinikus tilalom megértésén is tőle is Isten őriz. Másrészt pedig az egyidejének felkelti benne szíve jobb kamrájában Isten odaadással és ragaszkodással való szeretetét, a tóra és rabinikus viccák kötelezettség elsősorban az összes viccára felé tartalmas parancsát meg betartásra. Két érzelem, amiről beszéltünk, Isten szeretete, Isten félelme, ez tud rá hatni abba az irányba, hogy egyrészt a felvélekező dolgokat megcsinálja, másrészt pedig a tiltó dolgokat megtartja. Ez abban az esetben két eset a szintet elérni. Jövő alkalommal arról lesz szó, hogy mi van, ha nem képes elérni, adjuk a következőt. Vagy visszadjátok, vagy legközelebb elhozzátok a...